Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igét olvasom Pál apostolnak a kolossai beliekhez írott leveléből, az első rész, első 11 verséből, huzgó figyelemmel leülve hallgassuk meg. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelen imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedetekkel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Gyönyörű igei imádság és biztatásra feleljünk mi is egy imádsággal, imádkozzunk. Édesatyánk, mi is hálát adunk, hogy itt lehetünk, hogy kaptunk egészséget, amivel eljöhettünk. Köszönjük, hogy kaptunk füleket, hogy meghallhatjuk azt az igét, amit elkészítettél ma. Köszönjük, hogy készítettél közösséget nekünk, elkészítetted ezt a templomot. Van hely, van jó idő, és van a te akaratod. Azért vagyunk itt, hogy most ezt meghalljuk. Szeretnénk azért a te lelked által ezt a találkozást átélni, bátorításként, vigasztalásként. Szeretnénk azt is akár, hogyha megfeddesz minket, csak egy a lényeg, hogy a te tetszésedre történjék minden. Szeretnénk mi is olyan híresek lenni, mint a kolossébeliek. Nekünk is, mint káposztásmenyer, K-betűvel kezdődik a nevünk. Szeretnénk, hogyha a te szolgáid jó híreket kapnának, és nem csak a híreket kapnák, hanem ugyanaz a szeretet eljutna hozzájuk is, ami itt közöttünk megélésre kerül. Szeretnénk, Urunk, hogyha tőlünk is kiáradna az a kegyelem, ami Kolosséban volt, és most erre szeretnénk magunkat odaadni neked, átadni neked, így szeretnénk hívni téged, Szentlélek Úristen, hogy taníts, építs, táplálj, bátoríts bennünket, ahogyan szükségünk van rá. Szeretünk, áldunk, magasztalunk és hívunk téged, Szentlélek Úristen. Amen. Király vagy, Úr Jézus, és szeretnénk elismerni a te királyságodat, az uralmadat az életünkben, és tiéd a hatalom menjen és földön. Szeretnénk, ha ez a mi szívünkben is így lenne. Amen. Hallgassuk meg Isten igét az előbb felolvasott igeszakasz néhány verséből, Pál apostolnak a kolossai beliekhez írott leveléből az első rész 9-től a 11. verséig. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelen imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedetekkel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Egy nyári sorozatot kezdünk, végig megyünk a Kolossébeliekhez írott levélen. Ez majdnem augusztusig ki fog tartani. Attól függ, hogyha vendég igehirdetők mást is hoznak, akkor talán ki is tart augusztusig. Most minden esetre egy kicsit ilyen bevezető lesz, amiben nagyon sokféle általános információ is lesz, de reméljük, hogy lesz olyan üzenet is, amit hazavihetünk. Pál apostol írja egy gyülekezetnek, ahol még személyesen nem járt. Én már jártam ott, nem dicsekvésre mondom. No, de hallott a tanítványától, Epafrásztól, és nagyon érdekesen belelátunk így a könyv elején a gyülekezet plántálásba is. Ha valaki olvasta már az apostolok cselekedeteit, Pálnak volt Efézusban egy ilyen bibliaiskolája, ahol 3 évig is tanított, és onnan rajzottak széllyel a tanítványok, és ez a bizonyos Epafrász is ott tanult, és ment 3 gyülekezetbe is plántálni, most kérek egy térképet. Ez Kis-Ázsiában van, tehát ez Törökországnak a nyugati csücske. Most nézem, hogy mennyire lehet ezt látni. A legalul Laodiceát lehet látni, és Laodicea fölött meg félig meddig mellette van, tehát Laodicea fölött van Hierapolis, és jobb oldalt mellette van ez a bizonyos Kolossé. Tehát 3 egész közel álló város van, hát ezek ilyen 11-2 kilométerre vannak egymástól. Ha valaki járt már Törökországban, nem tudom ki az, aki járt már Törökországban, mutassunk képeket is, azt hiszem, hogy először talán is jön, jöhet az első. Igen, ez Hierapolis, gyönyörű szépen megmaradt épületek vannak, meg sírhelyek, fantasztikus meleg forrása van, és gyönyörű szép hegyek között van, hegy tetején tulajdonképpen, és innen mehetünk a következő képre, tényleg látjuk, hogy egész szépen megmaradtak, illetve nyilván már restaurálva is vannak egyes épületek. Szép város volt, gazdag város volt, és nem kevésbé volt gazdag Laodicea, amire nem tudok képet mutatni, mert annyira kevés a kép. De talán van egy kép, ugye? Vagy nincsen? Nem, ez nem az, de ez Pamukkale. Ha valaki Törökországban ezen a vidéken járt, lehet, hogy ezt a bizonyos egerszalókhoz hasonló, csak kicsit nagyobb tájat látta. Ez Hierapolis mellett van, ez egy mészkővel beborított hegyoldal, és ennek a völgynek az aljában van Laodicea. Arról viszont tényleg nincs kép, nem is nagyon lehet, kevés fényképet lehet róla készíteni, ami meggyőző, mert annyira nem maradt semmi, kőkövön nem maradt, és Kolosséről sem nagyon van képünk. De hát itt van ez a levél. Hát akkoriban ez a 3 város virágzott egymás mellett, és Epafrász, ez a tanítvány nem volt rest, és ezt a 10-valány kilométeres távolságot nem tudom mivel tették meg, hogy szekérem, vagy biciklivel, nem tudom. Mindenesetre ő ezt nem sajnálta. És fontos, egy dolgot jegyezünk most meg ebből, hogy hát aztán ott látunk több város is, de hogy van egy prédikátor, Pál, csinál egy bibliaiskolát, és a bibliaiskolai tanítványok szétrajzanak, és már építik a gyülekezeteket, nem egy gyülekezetet. Tehát mi nagyon rossz hatásokkal dolgozunk, hogy mi még nem plántáltunk ki tudja hány gyülekezetet. Egyébként remélem, hogy azért plántáltunk, csak tehát az volt a látása Pálnak, hogy a Krisztus evangéliumával be kell tölteni az egész világot. Be kell tölteni a világot, és ezt nyilván ezt a látását át tudta adni a lelkesen a tanítványainak is, és Epafrász ezt komolyan is vette. Úgyhogy így alakultak ezek a gyülekezetek. Hát na, azért nem húzzuk meg ennyivel, tehát mi hogyan vagyunk ezzel? Lehet, hogy nem Pál apostol tanítja, de hogy igazán mi is küldöttek vagyunk, és azt szeretné Isten most is, hogy ezzel az evangéliumban mi átjárjuk, átpenetráljuk a világot, és aki ahova megy, tehát hogyha valaki valahol dolgozik, vagy valamilyen rokonságban megfordul, akkor ott az kell, hogy továbbadjuk az evangéliumot. ha valaki valahol beosztott, vagy főnök, akkor mindenképpen az élete evangelizáció legyen. És hát így mondom, hogy jó lenne, hogyha ennek a gyülekezetnek a határai kitolódnának, és sok-sok kicsi gyülekezet alakulna, munkahelyi gyülekezet, vagy kis rokonsági gyülekezet, vagy iskolai gyülekezet. Ezt várná tőlünk az Isten, illetve hát ez, ha mi megtanulunk az Isten lelkével, akkor ez jönne belőlünk, mint tanítványból. Nos, Pál apostol Rómában van, és fogságban írja levelet, és látogatják őt a különböző tanítványok, és viszik a híreket, és tanácsot kérnek tőle, hát meg lelki gondozás sokszor. És Epafrász beszámolója nyomán Pál tollat ragad. Hát mit írhatott ez az Epafrász? Miért kellett neki írni? Nos, ha valaki ismeri a levelet, tudja, hogy nincsen még baj, dicsérni való a gyülekezet hite, szeretete, tehát ahogyan elkezdődik ez a levél, gyönyörű, gyönyörű hangulattal, meg olyan szeretettel írt Pál apostol, olyan nagyon bátorító, de úgy néz ki, hogy a megjelenő tévtanok ellen akar egy kis felvérteződést adni. Mik ezek? És most nem tudtam elég jól hangsúlyozni a felolvasásnál, de nagyon sokszor van a teljes, meg a minden, tehát nagyon alá vannak húzva ezek a dolgok, mert valószínűleg ezekből a hangsúlyos szavakból arra ítélhetünk, azt tanulhatjuk, hogy a tévtanítások valamilyen teljességről szóltak, valami olyan teljességről, amit magasabb ismeretek és bizonyos gyakorlatoknak a végzése hoz el. Benne van ez az üzenet, hogy ti még kicsik vagytok, de majd mi hozzuk a nagyobbat, a többet. No, hát a gyülekezet az első szeretet állapotában van, megtérve, újjászületve, Krisztusra hangolva, lelkileg nyitottan. Ilyenkor van éhség és igény a további növekedésre, fejlődésre, hát ez teljesen egészséges, remélem, hogy még mi is ebben az állapotban vagyunk. De ilyenkor ebben a fogékony állapotban szokott utat törni az ördög, valamilyen érdekesség, innyenség, különlegesség látszata alá rejtett tévtanítással, hogy elfeddítse a jó indulást. Majd fogunk hallani később a levélben ünnepekről, újhold szombat ünnepléséről, ételtilalmakról, önmegtartóztatásról, bőjt és aszkézis gyakorlásáról, angyaltiszteletről is, mintha bementünk volna egy édesvíz kiadóba, egy könyvesboltba. Tehát mindenféle ezoterikus praktikákról és ezeknek a káros hatásairól fogunk még hallani. Mindez két fő irányból jön, az egyik a hellén szellemi irányzata, amit úgy hívunk, hogy gnózis. A gnózis, gnosis, görögül azt jelenti, hogy ismeret, és egy ilyen felsőbbrendű ismeretet reklámoztak ezek az emberek, amit ugye bizonyos beavatásokkal lehet elérni, és ez az ismeret, ez annyira kell, és aki ezt megkapja, az felsőbb osztályba lép. Most erre nem térek ki, mert úgyis később az alkalmakkor még lesz erről több szó. A másik pedig a judaizmus, amit a Galata levélben is találunk, hogy van, aki jön a ószövetségi zsidóság oldaláról, és a törvény betartásának az újra hangsúlyozásával akar egy magasabb erkölcsi szintre vezetni. Mind a kettőnek az a közös tulajdonsága, hogy elitista. Tehát felsőbb osztályba léphetsz. Egy kicsit így meg akarja különböztetni a szuperhívőket. Lépjél be, és több leszel, mint a többi mezei hívő. Ez az igazi, és ez vezet a teljességhez, a beteljesedéshez. Pál leleplezi és tisztázza ezeket református módon. Visszanyesi a burjánzást az alaphoz, a Krisztushoz, aki elég. Elég a Krisztus. Aki a teljesség maga. És önmaga által adja nekünk a teljességet. És aztán majd lesz egy gyönyörű Krisztus himnusz, ez majd a jövő alkalommal, ami éppen a tévtanok ellenében születik meg, ez a szép Krisztus himnusz. Az a szép dolog még ebben, hogy, hogy minek a keretében hallunk a gyülekezetről. Ez Pál imádsága. Most tényleg nagyon sok szó van az imádságról a gyülekezetben is, de Pálnak a hálaadását olvassuk a 3., 5., 9. versben. Hálát ad a közösség hitéért, szeretetért, reménységéért. Pál szereti ezeket a hármasokat, biztos, hogy mondom, hogy református volt, tehát ugye három pont legalább. Hit, remény, szeretet, ugye ezt ismerjük a korintusi levélből. Itt most más a sorrend, és fontos is a sorrend, mert ugye az első dimenzió az a hit, tehát ez a hit, ami engem összeköt Jézussal, nem is akárkiben való hit. Jézus jött föntről le hozzánk, ő hozta le az atyának az üzenetét, kegyelmét. Az Isten kapcsolat lényege a kereszténységben, hogy nem akárkiben hiszünk. Tehát abban a Jézusban, aki föntről jött. Tehát ez egy ilyen dimenzió. Van egy ilyen dimenzió, jó? Tehát van egy szeretet dimenzió, ez a szeretet, ez a jelen hozzáállásunk és viselkedésünk a közösségben befelé és kifelé. Ugye ezt mondja Pál, hogy szeretet a szentek felé. És itt igen érdekes, hogy hát nyilván a közösség magában is egy nagyon szép szeretet közösségben élt, de elkezdett szolgálni és kapcsolatban lenni a többi keresztény közösséggel is. Na hát ez az akció a jelenben. És a harmadik a reménység, és most megint így mutogatok, tehát ugye volt egy ilyen dimenzió, és most megint egy ilyen dimenzió, sőt, hát inkább azt mondanám, hogy fönt van valahol, ez a mennyei koronának a dicsőség, ami félre van téve a számunkra, és jó is, hogy nincs itt most, mert agyon is nyomna, vagy el is bíznánk magunkat, de mégis egy hatalmas húzó erő, egy motiváció, egy elvehetetlen jutalom, ami félre van téve, nem, hát előlünk is félre van téve, de azok elől is, akik el akarják venni ezt, tehát nagyon-nagyon motiváló, és hát erről majd még a alkalom vége felé többet mondok. Részei lettek kolossébeliek egy keresztény hálózatnak, egy világhálónak, az Isten országának, ami terjed, gyümölcsöt terem és növekszik. Na hát ez egy, tényleg egy nagyon bátorító üzenet, hogy egy jó társaságnak lettetek a tagjai, elit társaságnak, tehát nem kell még elitednek lenni, és Pál folytatja az imádkozást, mert van tovább, tényleg van tovább, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy azt a bizonyos elitista elvtársak képviselik, és ez az imádkozás, egy közbenjárás, és ez is nagyon szép, hogy először hálát ad Pál, utána pedig közbenjár a gyülekezetért, és ezt mondja, hogy amióta csak hallottam rólatok Epafrásztól, attól a naptól fogva szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Tehát mi a legnagyobb gondja Pál apostolnak, aki vasban van merve, vagy esetleg házi fogságban van Rómában, hogy végigveszi az ima listáján levő gyülekezeteket, és most rátette a Kolossét is. És benne vagytok az én ima listámban. Egy titok és misztérium, hogy hogyan hat az imádság, erről is beszéltünk már pár héttel ezelőtt. Epafrász szállítja az ima híreket, Pál és társai pedig közben járnak a vezetőkért és a közösségért. Bekerülnek egy ima vérkeringésbe. És itt ezt szeretném kiemelni, hogy a kereszténység nem csak tettek, hanem kapcsolódás egymáshoz. Kapcsolódás egymáshoz és Istenhez. Egy érdekes lelki dimenzió az imádság, nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan. Nagy a távolság, nincs internet, a küldöncök is egy-két hétig mennek, elérhetetlen a tettek számára, tehát Pál nem tudott megjelenni és tettekkel dolgozni, hanem egyszerűen imádkozik. Imádkozik, gondolok rájuk, elképzelem őket, magam mellé képzelem a vezetőket, meg az embereket a leírások alapján, és beszélek róla Istennek. Ez az imádság. Ennyi. És érdekes, hogy ez tetszik Istennek. És csodákat művel. Nem tudom, hogy hányan tudják, akik itt ülnek, hogy nekünk is van egy ilyen ima partnerünk, hát biztos több is van, de most egyet emelek ki, amikor annak idején Csídülben ebben az anglikán gyülekezetben voltunk Hajnalkával, akkor egy ima csoport megfogadta, hogy ők minket az ima levelükbe mindig betesznek, és az imádkozó csoport, ami minden hónap második kedjén összegyűlik, az imádkozik értünk. És a múltkor, amikor mentem, akkor a Graham, aki az összekötőnk, mutatta ilyen vastag stóc papír összegyűjtve, azt mondja, hogy ez a ti 21-22 év alatt összegyűlt ima leveleitek, mondom, ki is vagyunk nyomtatva. És ők ezt használják, ők ez alapján imádkoznak, és valaki kísér láthatatlanul. Most a keddenként egyébként éppen a keresztkérések kurzus szokott lenni, de hogy ugye tudom, hogy a minden hónap második keddjén úgy mentem a keresztkérésekre, hogy mindjárt összegyűlnek a csídoli tesók, és imádkoznak értünk. Szóval nagyon érdekes ezt tudni is. Vagy ugye a gyülekezetben most már nem először volt imaest, meg a táborokban is. Egy különleges tapasztalat. Valahogy oda kapcsolódunk Istenhez és a többi hívőhöz, és az imakörök is ezt csinálják mind a gyülekezetben. Na, még a bevezetőnek. Három olyan rövid pontot mondok, ami nézem az órát, jó? Tehát hogyha nagyon elszállnék, akkor önmérsékletre intem magamat. Itt nagyon szemléletesen mondja Pál ezt a bizonyos három dolgot, a tökéletes ismeretet, az Úrhoz méltó életet és a megerősödést. Ezért a háromért imádkozik, hogy növekedjenek a tökéletes ismeretben, az Úrhoz méltó életben és erősödjenek meg. Jó, tehát ez a három. Az első a tökéletes ismeret. Figyeljétek meg, hogy itt is, tehát nem aprózza egy kis ismeret, hanem tökéletes ismeret. Tehát, hogyha valaki azzal jön, hogy itt van a még tökéletesebb, azt mondja Pál, hogy nincs tökéletesebb. Ez a tökéletes ismeret, ez Jézus Krisztusban van. Azt mondja itt, hogy tökéletesen ismeritek meg az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátás, bölcsesség és belátás révén. Ez az Isten akarata, ez az igéből ismerhető meg. Tehát mi ugye a református hagyományok szerint, hogy az igét magyarázzuk, az írott ige, a törvény és az evangélium által, és legfőképpen Krisztus a testélet ige, az ő Isten akaratát Jézus jelenítette meg a legjobban. És ezt mondja Pál, ezért imádkozik, hogy ebben tökéletesedjetek, és ebben mélyüljetek el minden lelki bölcsesség és belátás révén. Hát miért volt erre szükség? Mert lehet, hogy megjelent a kolosséiakban a gyanú, hogy Epafrász mindent elmondott? Mennyire volt jó tanítvány? Hányast kapott abban a bibliaiskolában? Lehet, hogy valamit kihagyott. Vannak nekünk is egyébként ilyen testvér egyházaink, ugye, így is hívjuk sokszor őket, vagy így hívják magukat, hogy teljes evangéliumi gyülekezet. A többiek fél evangéliumi gyülekezetek? Lehet, hogy ez egy kritika ránk nézve. Vigyáznunk kell, hogy a teljes evangéliumot hirdessük. Csak őnekik is vigyázni kell, hogy a teljes evangéliumhoz hozzá ne tegyenek még valami még teljesebbet, mert akkor ki tudja, hogy mi lesz ebből. Tehát igenis azt mondja Pál, hogy Epafrász a mi hű munkatársunk. Jó tanuló volt, mindent átadott, amit mi akartunk. A Krisztus teljességét adta át. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes volt, amit Epafrász mondott, csak a lényeg megvolt, és így mondom, hogy a mi gyülekezetünk, a mi lelkészeink sem tökéletesek, a mi igehirdetőink sem tökéletesek. Lehet, hogy valahol máshol jobban hirdetik az igét, ismerünk sokkal jobb prédikátorokat, hát én csak jobb az ismerek, de hogy ettől függetlenül az evangélium teljességéről szeretnénk bizonyságot tenni, és reméljük, hogy ez megy, és hogyha nem megy, akkor tényleg ti is mutassatok rá, hogy hát itt még hibázik. Most az előbb reklámoztam a hírlevelünket, de még egyszer reklámozom, hogy benne van például Polgárné Áginek a bizonyságtétele, hogy egy ilyen hívogató erre a bizonyos gyülekezeti táborra, a fiúság programja az, amit ő kicsit így hirdet. És hát olvassátok el, aki még nem olvasta, hogy Ági azt mondja, hogy olyan csodás volt átélni, hogy mit akar az Isten még velem 30 év kereszténység után? Tudnék valami újat mutatni, vagy tud engem valami újra használni, vagy tud valamit mutatni nekem, amit én rosszul csináltam eddig? És elment erre a fiúság hétre, és döbbenetes tapasztalatai voltak, hogy 30 év után is teljesen vadi új, megújító volt az evangélium. Igen, a tökéletes ismeret az nem, nem csökken, hanem nő, a lelki bölcsesség és a belátás 20-30-40 év kereszténység után is még növekszik. Nagyon jó perspektívánk van, úgyhogy mindenkit biztatok ebben. Hát ugye mi kezdjük a keresztkérdésekkel, és amikor jönnek be ide az emberek, akik szeretnének valamit megtudni a kereszténységről, akkor hát elmondjuk nekik, hogy itt van ez a 10 alkalmas kurzus, meg a hétvége, és akkor már látom, hogy van, aki vakarja a fejét, hogy ez nem lesz jó, nekem nincs ennyi időm, nem lehetne esetleg 2 alkalomban összefoglalni, na, tömbösítsünk, és akkor mondom, hogy hát sajnos nem lehet, egyrészt én sem érek rá annyira, meg van egy része a tananyagnak, ami nem ismeret. Hát mi? Hát a vacsora. A közösség, a szeretett közösség, és át is mentünk a második ponthoz, a tökéletes ismeretről, az Úrhoz méltó életre. Tehát ez a bizonyos Úrhoz méltó élet, ez a dimenzió, a szeretet, amiben most vagyunk, amit nekünk meg kell élni, ami neki tetsző, és a jó cselekedetek gyümölcsei. A keresztkérdéseknek csak egy, hát nem elenyésző, azt nem mondanám, de hogy egy része az ismeret átadás. A másik része az a közösség megélése. Az, hogy bejönnek, köszönünk, mosolygunk, és megvendégeljük őket, és azt megkérdezik, hogy hogy vannak, és hát ez aztán falakat dönt. Nagyon sokan szabódva, gondolkodva jönnek, és aztán látjuk alkalomra, hogyan kezd csillogni a szemük, ahogyan feloldódnak. No, hát ezt nem tudjuk elhagyni, tehát ezt nem tudjuk ismerettel pótolni. Ez az Úrhoz méltó élet, a neki tetsző, a jó cselekedetek gyümölcsei, amivel egymást szeretjük. És hadd mondjam azt, hogy érdekes, csak nézzük meg az igét, hogyha fönn is van, nem is kell, én is tudom innen olvasni, azt mondja, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben és az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretébe. Hát már megint az Isten ismerete? Most tényleg Szenin is Pál, mert én már magamról feltételezném ezt, de nem, hanem itt azért ismétli meg az ismeretet, mert miközben én cselekszem a szeretetet, közben engem az új ismeretekre indít. Ezt most csak reklámozom, ezt a könyvet, még nem lehet kapni a könyvasztalon, majd ha kiolvastam majd utána, de hogy ez a címe, hogy a szeretet cselekszik. Nem mély teológiai műről van szó, hanem olyan történetekről, amikor meghökkentően jelenik meg az Isten szeretete, és aztán persze teológiailag is meg van magyarázva, de hogy ez a mi első számú evangelizációs eszközünk, a szeretet cselekedetei. Úgyhogy a további növekedés útja, ha valaki nagyon-nagyon vágyfülű akar lenni, kedves korosséjak, vagy káposztás megyerek, ha valaki keveselli a tanítást itt, hát egyrészt mehet máshova is, de tehát az mindig jó, ha sok helyről és megbízható forrásból szerezzük be az ismereteinket, de hadd mondjam azt, hogy van egy másik minőségi ismeretszerzési lehetőség, a tapasztalat. Hát hogyan lehet ezt a Isten élményt beszerezni? Hát úgy, hogy el kell kezdeni szolgálni. Szolgálni egy keresztény közösségbe, mennyi tapasztalat lesz, mennyi frusztráció, kedves testvérekkel. Vagy kezdjünk el evangelizálni, tényleg kezdjünk el kilépni. Valaki mondta az elmúlt napokban, hogy milyen találkozása volt, valami üzleti találkozás, és olyan jól sikerült, és majdnem annyira jóba lettek, hogy majdnem elmondtam az evangéliumot. Miért nem mondtad el? Ott volt a lehetőség. Kezdj el evangelizálni, és kezdj el szolgálni, és ez a megint egy ismeretnövekedésnek az útja, amiben én hatalmas kalandok sorozatába kezdhetek bele, és így tényleg Isten élményeket kapok, mert Isten velem lesz, és hát Istennel fogom átélni a feszültségeket és a frusztrációkat is, de az örömöket is. És ez vezet a harmadik pontunkhoz, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Erősödjetek meg. Igen, van növekedés ismeretben is, van növekedés szeretetben is, és erősödni lehet, méghozzá miben? Tűrőképességben. Türelemben itt tényleg, ha valaki elkezd szolgálni, a próbák sorozata várja. És ezekben a próbákban hát vagy az ember kirostálódik, vagy pedig megerősödik. Ezek edzések is. Azt mondja, az ő dicsősége nagysága szerint erősödjetek meg. Van egy hajtómotorunk, ez a bizonyos korona, amit az előbb mutattam, vagy mondtam. A dicsőség koronája, az az Isten dicsősége, az, ami húz minket, és ezért merjünk egyáltalán belekezdeni. És hogyha neki kezdünk ennek, ugye, mint Jézusra mutat ugye a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy nézzünk Jézus Krisztusra, aki nem nézte az előtte levő gyalázatot, hanem tulajdonképpen a mennyei dicsőségre nézett, ami majd ott vár rá, de hogy ezért tudta vállalni a gyalázatot. Tehát mi nekünk is ez a helyzet, hogy mi azért tudjuk vállalni a pillanatnyi szenvedés és a gyalázatot, mert ez a dicsőség, ez erősít minket. Teljes álhatatosságra, örömmel viselt hosszú tűrésre, kitartás és hűség, a nehézség, a szenvedés ellenére is öröm. És akkor itt fejezem be, hogy lehet, hogy így tudták a vértanúságot elviselni azok, akik annak idején, hát akár az Ószövetség vagy Újszövetség idejében, akár pedig a mostani időkben vállalják azt, hogy nem baj, hogyha jön a börtön. Ahogyan Pál apostol is örömmel vállalta a megostoroztatást és a börtönt, mondván, hogy méltóvá tétettünk, hogy Jézushoz hasonlóan szenvedjünk. Nos, hát így van velünk is, vagy így lehet velünk is, hogy sem a halál várása nem keserűség már, mert tudom, hogy valami más is vár engem, és az üldözés viselése nem panaszra egy adokot, hanem hálaadásra. Hát ez teljesen furcsa a mai világnak. Valaki hálát ad azért, mert üldöztetés szenved. Hát erre a megerősödésre is céloz Pál apostol, és ezért is imádkozik. Nem tudjuk, hogy most a mostani helyzetünkben mikor lesz szükségünk a próbákban megedzett hitre. Most nagyon jól vagyunk, nagyon könnyű nekünk. Nem mutattam fel a Reformátusok lapját. Abban olvashatunk egy cikket a szíriai egyházról, hogy nekünk túl jól megy a sorunk, túl kényelmesek vagyunk, túl nagy biztonságban vagyunk, lehet, hogy kéne egy kis háború, egy kis üldözés. Senki nem mondta, hogy ámen, de hogy valahol megszégyenítő az, amikor látjuk kontrasztban, hogy mások mind mennek keresztül, hogy mi pedig mennyire elkényelmesedünk. Na hát amiért imádkozik Pál, a Kolossébeliekért, a káposztás mennyeliekért, hogy jussunk el tökéletes ismeretre, a teljes evangéliumra, az Úrhoz méltó életre, szeretet életre, és egy olyan megerősödésre, ami az Isten dicsőségének a nagysága szerint álhatatosságra és örömmel elviselt hosszú tűrésre nevel minket. Adja Isten, hogy amikor neki menjünk ennek a levélnek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a kulcsszavakkal tudjunk neki menni, és kérjük el mi is Istentől ezeket a dolgokat, és hogyha Isten ránk bízott valakit, hogy imádkozzunk érte, akkor mi is csatlakozunk ez a hálóhoz, és imádkozzunk azokért, akik ránk bízattak. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy Krisztusban mindent megadtál teljesen, ami adható. Köszönjük azt a békességet, örömet, szabadságot, szeretetet és kegyelmet, amit az Úr Jézus személye, keresztje, áldozata, barátsága jelent a számunkra. Segíts, hogy ebbe ne fáradjunk bele elmélyedni, kutatni, keresni ennek a mélységeit. És nekünk tanítóknak is, Urunk, adjál annyira sok lelkesedést és bölcsességet, hogy mi is újra és újra mély kútból tudjuk felhúzni azokat a frissítő igazságokat, amikre szükségünk van, és azoknak, akiket tanítunk. És hisszük, Urunk, hogy mindnyájunkat tanítóvá teszel. Urunk, köszönjük azt, hogy adtál nekünk közösséget, ha nehéz is néha elviselni egymást. Köszönjük, hogy ebben a közösségben élhetjük meg a méltó életet, a te hozzád méltó életet, a neked tetszőt. Köszönjük, hogy adsz nekünk lehetőséget a jó cselekedetekre, amit nem érdemekként, hanem egyszerűen próbatételekként és a szeretetnek a telepeként élhetünk meg, akár a családban, akár a nagy családban, a gyülekezetben, akár a munkahelyünkön. Segíts, hogy ebben mind-mind szerezünk még mélyebb és még újabb ismereteket. Adj nekünk bátorságot a szolgálathoz és az evangelizáláshoz, és adj nekünk veled való boldogító tapasztalatokat, hogy megerősödjön a hitünk minden erővel és a te dicsőségeddel, hogy legyünk kitartóak, és mindezt ne sírva, ne áldozatnak érezze magunkat, hanem örömmel tudjuk tenni. Urunk, így hozzuk eléd azokat, akiket hordoznunk kell, hozzuk eléd a betegjeinket, kérünk, Urunk, hogy legyél azokkal, akik most nem tudnak itt lenni, akár kórházi ágyon, akár otthon, akár szanatóriumban vannak. Kérünk, hogy te látogass meg őket megújító, gyógyító kegyelmeddel. Köszönjük, hogy imádkozhatunk értük, és azokért is imádkozunk, akik nem, talán testükben még nem, de lelkükben betegek, akik valahogyan megtörtek, ahogyan akár az gyermekkori sebek miatt, akár a mostani helyzetek vagy történések miatt valamilyen törést szenvedtek. Könyörgünk, Urunk, hogy őket is látogasd meg, öleld át szereteteddel. Így könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is, könyörgünk azokért, akik elveszítették a szeretteiket. Segíts nekik, mutasd meg magadat, mutasd meg mindannak az értelmét és célját, amin most átmennek. És Urunk, imádkozunk minden más vezetőért, mind egyházunk, mind világi vezetőkért. Kérünk, Urunk, hogy te adjál magadból, te add a te igaz ismeretedet, igédet, hogy ők is megtérjenek, újjászülessenek, és válhassanak teljesen jó vezetőkké, akik a te dicsőségedre szolgálnak. Így kérünk, Urunk, hogy védjél minket, és óvjál minket mind a munkában, mind a szabadságban, a nyaralásban. Segíts, Urunk, hogy mindenhova veled menjünk, az élvezetek és az örömök helyére is, és a nehézségek és a szenvedések helyére is. Köszönjük, Urunk, hogy te akarsz minket elkísérni, segíts, hogy mi rád figyeljünk, beléd kapaszkodjunk, te veled menjünk. Urunk, édesatyánk, köszönjük, hogy adsz nekünk olyan közösséget, ami teherhordozó közösség, így segíts nekünk, hogy egymás terhét észrevegyük, felvállaljuk és tudjuk hordozni, segítsünk. Téged áldunk, magasztalunk és dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Kérünk, hogy hallgass meg a mi csendben mondott imádságunkat, legyünk most egy perc csendben. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, viszontlátásra.